estét kívánok, ez az M2 híradója, benne külés, belföldi hírek, gazdaság és sport.
A legfrissebbekkel várjuk Önöket, jó estét kívánok.
Először nézzük fő híreinket röviden. Délben ért véget a sztrájk, a vasúti közlekedés estére állt helyre, az érettségi rendben zajlott. Lejárató kiadványok, hangos beszélős és becsöngető aktivisták, eldurult a pécsi polgármester választás kampánya. Diákok újra a padban, Mexikóban az influenza járvány visszahúzódásával megnyitják az iskolákat.
És verekedés, levonulás, feltámadás, no meg szombathelyi győzelem a kosárbajnokság negyed döntőjében.
Délig tartott az eredetileg este 6 óráig meghirdetett sztrájk. Gaskó István szakszervezeti elnök sikeresnek, de eredménytelennek nevezte a munkabeszüntetést. Több volántársaság mentesítő járatokat indított, és a legtöbb állomáson elindultak a vonatok is, de késéssel. A Liga tagjai a bajnai kormány megszorításai ellen tiltakoztak. A sztrájkhoz több szakszervezet is csatlakozott, de fennakadás csak a vasúti közlekedésben volt.
Nem tudunk indítani vonatokat, csak fogadni.
Jó napot kívánok, tanárnak! Azt szeretném mondani, hogy más szeretnék számszakba menni iskolába.
A kellemetlenségekért szíves elnézésüket és megértésüket kérjük.
A nyugati pályaudvaron 5-en nem vették fel a munkát reggel. A többiek dolgoztak, mert úgy gondolták, nem éri meg sztrájkolni. Sztrájkoltak viszont a déli és a keleti pályaudvaron. Utóbbin csak a Kürtös Kalácsos és néhány pénztár nyitott ki. Korábban több szakszervezet is jelezte, hogy csatlakozik a sztrájkhoz. Például a győri Rába dolgozói sem akarták felvenni a munkát, de mivel a gazdasági válság miatt 4 napos munkahétben dolgoznak, ma amúgy sem kellett bemenniük. Szolidaritásul transzparensekkel vonultak a vasútállomásra.
Hoztam egy kis ebédet, majd később meg lehet tenni.
Ebben a budapesti kórházban kék szalagot tűzött fel néhány nővér, így demonstráltak, de a bajnai csomag ellen és nem a vasutasok mellett. A körös volán csatlakozott volna a sztrájkhoz, de azokat a dolgozókat, akik nem vették volna fel a munkát, lecserélték.
Mentesítő express autóbuszára indul Budapestre.
És mennyi idő alatt ér?
Hát két óra.
Több volántársaság pótlóbuszokat indított.
Nem tudjuk, hogy igazából semmit a körülményekről, hogy gondolom a keletibe fog megérkezni, mint a normális vonatok.
A Liga országos sztrájkja csak a vasúti forgalomban okozott fennakadást. Végül a beígért este 6 helyett már délben azt is lefújták.
Úgy gondoltuk, hogy a vasutasok 12 órás sztrájkja ma elegendő, és nem feszítjük tovább a vasutasokat sem.
A vonatok szinte mindenhol késtek, több mint 400 pedig el sem indult. A mára beosztott 10 000 vasutasból 664-en sztrájkoltak.
Sztrájkoltak a tanárok is, de csak néhány ezren. A nagyobbik pedagógus szakszervezet korábban felszólította a tagjait, hogy ne vegyenek részt a német írásbeli érettségi napjára szervezett munkabeszüntetésben. Az érettségi végül mindenütt rendben lezajlott. A szakszervezetek először a középiskolai ballagás napjára hirdettek sztrájkot, ezt halasztották hosszabb húzavona után mára. A bejáros diákok közül ezért volt, aki nem otthon aludt.
Áldozott majd nekem később ezt magyarázni, hogy mi volt itt, hogy volt ennek a hátsónak a ragozása. Vagy tudod, hogy már mikor kell di vagy da?
Kinga a barátnőjével készült a német érettségire Pécsett. Nála aludt, mert félt, hogy a vasutasztrájk miatt Szigetváról nem ér be a vizsgára.
Először nagyon ki voltam akadva, és így nem is tudtam, hogy mit csináljak, és akkor, amikor bosszankodtam, akkor felajánlotta a barátnőm, hogy nála tölthetem az éjszakát.
27 ezeren érettségiztek ma, sokuknak okozott gondot a vasutasztrájk.
Vonattal jöttem volna, Martonvásárta, a délig, úgyhogy Tordastól kocsival jöttem.
A jövő hétre vállaljuk.
Nem csak a vasutasok, hanem a tanárok egy része is sztrájkolt. Ebben a debreceni általános iskolában elmaradt a tanítás, de a pedagógusok bejöttek.
A 13. havi illetmény megvonása, illetve bérünk befagyasztása ellen tiltakozunk.
A sztrájkot szervező pedagógus szakszervezet szerint a 150 ezer tanár közül több mint 5 ezeren nem vették fel a munkát. A német írásbeli érettségét mindenütt megtartották.
A délelőtt folyamán zavartalanul lezajlottak a német nyelv írásbeli vizsgái. Semmiféle rendkívüli eseményről nem kaptunk bejelentést.
Ahol kellett, ott a nem sztrájkoló tanárok mentek be felügyelni, a sztrájkolók helyett. Arról még nincs összesítés, hogy hány diák nem ment ma el a német írásbelire. Az viszont szinte biztos, hogy nincs olyan, aki a sztrájk miatt hiányzott volna a vizsgáról. Aki egyébként igazoltan nem jelenik meg egy írásbelin, az pótolhat, például úgy, hogy a szóbelin egy helyet 2 tételt húz. A híradót Bakos Piroska tudósította.
Hangos beszélőkkel járt a Pécs utcáit a Fidesz, a szocialista aktivisták pedig minden házba becsengettek. A zárásra szinte teljesen eldulvult a polgármesteri székért zajló kampány. Kiadványaikban a jelöltek egymást állítják céltáblájuk középpontjába. A csatározás végére a választók tesznek majd pontot vasárnap. Akkor dől el, hogy a szocialista Szili Katalin vagy a fideszes Pávas Zsolt irányítja Pécset.
Hello.
Szeretett kampány Pécs belvárosában, így nevezik a szocialisták. Pólókat, karkötőket és szórólapokat osztogatnak, néhányan pedig útra kelnek. És becsöngetnek a közeli lakásokba.
Sajnos ez, úgy látom, senki nincs.
1600 aktivista érkezett Pécsre. Szili Katalin szerint ez a kampány nem sért senkit.
Az, ami az úgymond durva kampányról szól, ez nem az én világom, én ezzel nem is kívánok foglalkozni, ezért viselje mindenki azt a felelősséget, amiben ehhez egyáltalán hozzájárult.
Figyelem, figyelem! Ma 14 órától Pécs ellen jönnek az MSZP-s kommandók. Figyázzatok, mert mindenkit felkeresnek, felírnak, lefényképeznek. MSZP-s kommandós, ne engedjetek a lakásba!
Ez a fideszes autó egész délután Pécs utcáit járta, mert szerintük a várostól idegen az MSZP kampánya.
Erőszakos vásári módon, házaló módjára becsöngetnek különböző békés polgári otthonokba, a jelölt, az ő jelöltjük választását elősegítendő.
A kampány hónapokkal ezelőtt kulturáltan indult. A hét elején azonban mindkét oldalról megjelent egy-egy lejárató kiadvány. A fideszesek Szili Katalin, a szocialisták pedig Páva Zsolt ellen hangoltak benne. A korteskedés mára odáig fajult, hogy Páva Zsolt nem megy el az utolsó tévévitára, ha Szili Katalin nem kér bocsánatot tőle. Vasárnap 130 ezer szavazó dönt a polgármesterről.
10 párt 8 listájára lehet majd szavazni a június 7-i európai parlamenti választásokon. Délutánig kellett leadni a pártoknak a legalább 20 ezer kopogtató cédulát. Ezek hitelességét az országos választási iroda vasárnapig ellenőrzi. A le nem adott ajánlószelvényeket hétfőig kell megsemmisíteni a szervezeteknek.
Vége.
Még a határidő lejárata előtti percekben is hoztak be ajánlószelvényeket az országos választási irodához. Vasárnapig ellenőrzik itt, hogy valós adatok szerepelnek-e rajta. Ha átnézték, összehasonlítják a számítógépes nyilvántartással is. Ha valamelyik nem stimmel, azt félrerakják. 28 szervezet jelezte, hogy listát állítana a június 7-i választáson. Végül 10 pártnak sikerült összegyűjteni az ehhez szükséges 20 ezer ajánlószelvényt. Közülük két-két párt közös listán indul, így 8 szerveződés neve szerepel majd a szavazólapon.
Ez a szavazólap mégsem lesz olyan méteres hosszúságú. Ebben a pillanatban a benyújtott listák alapján azt mondom, hogy 8 lista fog szerepelni a szavazólapon. Természetesen még folyik az ajánlás ellenőrzés.
A parlamenti pártok mellett listát tudott állítani több kisebb szervezet is. Közös listán a Fidesz a KDNP-vel, illetve a Lehet más a politika nevű szerveződés a Humanista párttal indul. A korábbi választásokon több botrány is volt a kopogtató cédulák miatt. A ferencvárosi időközi országgyűlési választásokon például hamis kopogtató cédulákra bukkantak. Néhány napja pedig Borsod-Abaúj-Zemplén megyében kínáltak 500 forintos étkezési utalványokat aktivisták ajánlószelvényekért. A volt adatvédelmi ombudsman már 7 évvel ezelőtt kifogásolta a rendszert.
Ezeket le kell adni, és amit nem adnak le a pártok, azokat viszont meg kell semmisíteni, bűncselekmény ezeket tárolni, illetőleg lemásolni.
Az ajánlószelvények mai leadása után a pártoknak hétfőig van idejük arra, hogy megsemmisítsék a náluk maradt kopogtató cédulákat. Azok, akik nem lakóhelyükön, hanem külföldön szavaznának, május 22-éig kérhetik felvételüket a külképviseleti névjegyzékbe. A pártok június 5-én éjfélig kampányolhatnak. A szavazás napján reggel 6-tól este 7-ig lesznek nyitva a szavazókörök.
Egész nap stabilan 280 forint alatt maradt a forint árfolyama az euróval szemben. Napközben 276 forintig erősödött a magyar fizetőeszköz az európaihoz képest. Egy dollár 204 forintba, egy svájci frank pedig 183 forintba kerül a bankközi devizapiacon. 50 ezer forintos hűségpótlékot kapnak azok a rendőrök, akik elérték a nyugdíjkorhatárt, de vállalják, hogy még 5 évig szolgálatban maradnak, jelentette be az igazságügyminiszter. A 30 éves szolgálati idővel rendelkező rendőröknek csak 3 évet kell vállalniuk. Az igazságügyi minisztérium a hűségpótléknak nevezett juttatással akarja maradásra bírni a tapasztalt, nyugdíj előtt álló rendőröket. A rendelet szerint, aki nem tölti ki a vállalt szolgálati időt és mégis nyugdíjba megy, annak vissza kell fizetnie a felvett hűségpótlékot. Keményebben büntetné a kormány azokat, akik rendőrt vagy bármilyen hivatalos személyt bántalmaznak. Az igazságügyi miniszter szerint ugyanis egyre több a hivatalos személy elleni erőszak, ezért azt szeretnék, hogy akár 5 évet is kaphasson az, aki egyenruhás rendőrt bántalmaz. A javaslat ellenzői viszont azt mondják, a büntetési tételek így is elég szigorúak, ráadásul a bírák is a felső határt szabják ki a leggyakrabban. 160 albán diák ragadt egy kompon Triestben, mert a tiranai magyar konzulátus érvénytelenítette a már meglévő vízumaikat. Az albániai Turresből érkeztek. A híradó információi szerint vízumigényléskor Szlovéniát jelölték meg úticélként, de kiderült, hogy egy másik schengeni tagországba foglaltak maguknak szállást. Papírjaikat az olasz hatóságok is vizsgálják. Ha nem tisztázódik a helyzetük, akkor holnap délután a kompal együtt vissza kell menniük Albániába. Teljes ostromzár alatt tartanak a rendőrök egy tengerparti kisvárost Új-Zélandon. Egy férfi ugyanis lelőtt egy rendőrt, két másikat megsebesített, amikor azok drogot kerestek nála. A halott rendőrt sem tudják kihozni kollégái, a férfi ugyanis minden próbálkozásra azonnal tüzet nyit.
Több tucat rendőr érkezett a helyszínre, ahol a férfi elbarikádozta magát. Az egykori veterán katona állik fel van fegyverkezve, bármilyen próbálkozásra azonnal tüzet nyit. Ő az a rendőr, akit Joe Molinar halálosan megsebesített, másik két társát kórházban ápolják. Egy csomó lövést hallottam, attól rettegtem, nehogy az én házamba meneküljön be, mert a kertben nagyon sűrű a növényzet, el tudna rejtőzni, mesélte az egyik szomszéd. A rendőrség helikopterekkel is pásztázza a környéket, ha kell, hetekig zár alatt tartják a várost. Molinarnak nincs sok esélye. Nem kockáztatunk, nem akarunk több halottat, de nem tévesztjük szem elől, mondta az egyik nyomozó. A lövöldöző férfi édesanyja a televízióban kért bocsánatot a hatóságoktól. Elnézést kérek mindazért, amit a fiam tett. Tudom, hogy lehetetlen megbocsátani neki, én mégis elnézést kérek, mondta. Akik ismerik Joe Molinart, azt mondják, jóra való, kedves, megbízható embernek tűnt, egyetlen hibájának azt hitték, hogy néha marihuánát fogyasztott. De arra, amit most tett, egyelőre senki nem talál magyarázatot.
Akár halálbüntetést is kaphat egy volt amerikai katona, aki iraki szolgálata idején megerőszakolt, majd megölt egy 14 éves helyi kislányt. Végzett a lány szüleivel és a húgával is. Három társát már életfogytiglani börtönre ítélték.
A ma 23 éves férfit egy amerikai szövetségi bíróság 17 vádpontban találta bűnösnek, köztük gyilkosságokban és erőszakban. Azért felel civil bíróság előtt, mert még azelőtt leszerelték a hadseregtől személyiségzavarokra hivatkozva, hogy büntettei napvilágra kerültek volna. Stephen Dale Green alig múlt 19 éves, amikor Irakba vezényelték. Az agresszív természetű fiatal katona néhány társával rendszeresen ivott, kártyázott, és ahol csak lehetett, kegyetlenkedett az irakiakkal. Az egyik ivászat után négyen betörtek egy iraki család házába. Amíg Green három társa a 14 éves lányt erőszakolta meg, addig Green a másik szobában megölte az apát, az anyát és a lány 6 éves húgát. Ezután átment társaihoz, és ő is megerőszakolta a 14 éves lányt, majd háromszor fejbe lőtte és a testet felgyújtotta. Az esküdtszék hétfőn kezdi vizsgálni, hogy milyen büntetést kapjon. Társait már elítélték, életfogytiglant kaptak. Green azonban akár halálbüntetést is kaphat. Green védő ügyvédei arra kérték az esküdteket, hogy vegyék figyelembe a háborús körülményeket. Azt, hogy mint mondták, az Irakban szolgáló katonák nem sok segítséget kaptak a hadseregtől abban, miként birkozzanak meg bajtársaik, barátaik elvesztésével.
Már több mint 2500 embert fertőzött meg az új influenza vírus az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ szerint. A fertőzöttek több mint 90%-a a tengeren túlon, Kanadában, az Egyesült Államokban és Mexikóban él. Utóbbiban lassult a járvány terjedése, ezért megnyitották az iskolákat is. A veszély viszont még nem múlt el teljesen.
Több millió diák ülhetett vissza a középiskolák padjaiba Mexikóban, csak nem 2 hét kihagyás után. A diákok egy része azért még mindig maszkot visel. Aki lázas vagy betegnek tűnik, rögtön hazaküldik. Úgy tűnik, lassan véget ér a pánik. Mindig is sejtettem, hogy nincs akkora baj, mondja ez a lány. Az általános iskolák csak hétfőn nyitnak. A legtöbb helyen már takarítanak, fertőtlenítenek. Sok iskolában a szülőket is megkérték, hogy segítsenek. Stabilizálódik a helyzet, napról napra egyre kevesebb az új eset, ez remek hír. De azért még nem merném kijelenteni, hogy teljesen megszűnt a veszély, mondta az ország elnöke. A megbetegedések száma világszerte elérte a 2500-at. A betegek túlnyomó többsége az amerikai kontinensen van. Ma Argentínában és Brazíliában is megjelent az új vírus. Így már 26 országot érint a járvány. Európában 14 országban erősítették meg az új H1N1-es vírus jelenlétét. A legtöbb európai fertőzött Spanyolországban van. A csendes-óceáni térségben 3 ország érintett. Dél-Korea, Új-Zéland és a kínai Hongkong. Kanadai tudósoknak közben sikerült felmérniük az új vírus teljes géntérképét. Ezzel egy lépéssel közelebb kerültek ahhoz, hogy meglegyen az új vírus ellenszere.
Kinevezte a cseh átmeneti kormány tagjait Václav Klaus államfő Prágában. Az új kormányba az eddigi kormánykoalíció és az ellenzék is 8-8 tagot jelölt. A kabinetnek 30 napja van arra, hogy összeállítsa programját és bizalmat kérjen a parlament alsóházától. A Jan Fischer vezette új kormány az október elejé általános választásokig vezeti Csehországot. Folytatnia kell a cseh uniós elnökség munkáját, és szeptemberben el kell fogadtatnia a jövő évi költségvetést. Moszkvában minden készen áll a holnapi győzelemnapi parádéra. Május 9-én Európa szerte a II. Világháború befejezésére emlékeznek. Az idei parádétól az oroszok Moszkva és a nyugat közötti feszült viszony enyhülését várják. A főpróba tegnap volt.
Ez még csak a főpróba volt a Vöröstéren. Az orosz harci gépek bemutatóját az eső ellenére is sokan nézték. A győzelemnapi parádé mindig nagy ünnep az oroszoknál. Tavaly már a növekvő orosz önbizalom mellett a katonai fejlesztések is megmutatták magukat a díszszemlén. Nukleáris arzenáljukat is felvonultatták. Az idei ünnepnek is van üzenete. A tavalyi grúziai háború és a posztszovjet térségért folytatott harc miatt feszülté vált viszonyt hivatott enyhíteni. Ez az ünnep mindannyiunk ünnepe, mindenkinek van hozzá köze, a nagyapáinknak, akik harcoltak a háborúban, ahogy az enyémek is. Ők szerencsére mindketten épségben hazatértek, de nagyon sokan az életüket adták a győzelemért, mondta az orosz elnök. Dmitri Medvegyev háborús veteránok társaságában emlékezett a II. Világháború befejezésére, aztán megkoszorúzta az ismeretlen katona sírját. A moszkvai utakon óriási dugók lesznek holnap, már a főpróba is megbénította a közlekedést. A 9000 katona és a teljes haditechnika felvonulása miatt szinte teljesen lezárták a belvárost. Franciaországban is megünneplik az évfordulót. Nicolas Sarkozy elnök a Provence-i Lanartelben emlékezett a II. Világháborúra a francia hadsereg veteránjaival. Ott, ahol a francia csapatok 1944 nyarán partra szálltak.
Megérkezett a Közel-Keletre a római katolikus pápa, aki egyházfőként most először jár a térségben. A Jordán fővárosban a királyi pár fogadta 16. Benedeket. A pápa azt mondta, mélyen tiszteli az iszlámot, a vallásszabadságot pedig alapvető emberi jognak tartja. Az egyházfő azt reméli, hogy a római katolikus egyház is elősegítheti a közel-keleti békét. A pápa Izraelt és a palesztin területeket is felkeresi 8 napos útján. Megelőzhetők lennének a sportolók halálos szívbetegségei. Ezt a balatonfüredi kardiológus konferencián mondták ki, hozzátéve, hogy ehhez az orvosoknak és a sportolóknak is jobban oda kellene figyelniük.
Az álló képességi edzés ne feledj el.
Pavlik Gábor 26 évig volt a magyar vízilabda válogatott sportorvosa. Azt mondja, a tragédiák legtöbbször megelőzhetőek lennének.
Ne engedjük a sportolót lázasan játszani, ne vigyük le a lázát, gyógyszerelés. Mégis játszon, mert egyszerűen kitesszük a veszélynek, tehát ilyen életmódbeli odafigyelésre nagyon nagy szükség van.
A magyar kardiológusok balatonfüredi kongresszusán kiemelt témaként foglalkoztak az élsportolókkal. Az elmúlt években ugyanis drasztikusan megemelkedett az edzés, illetve verseny közben bekövetkező hirtelen halálesetek száma.
Nagyon nagy terhelésnek vagyunk kitéve, tehát az élsport az, én azt hiszem, hogy már rég nem az egészségről szól, nagyon szélsőséges körülményeket él meg a szervezetünk, és és hát nagyon vigyázni kell magunkra.
A rendszeres és kötelező ellenőrzések sem képesek megakadályozni a tragédiákat. Tavaly Kolonics György, Kenus, idén Ócskai Gábor válogatott jégkorongozó halála rázta meg a közvéleményt.
Jönnek a sporthírek Szántó Dávidtól.
Köszönöm szépen. Három csapat már bejutott az Unika férfi kosárlabda bajnokság elődöntőjébe. A Pécs már korábban biztosította a helyét a négy között, ma pedig továbbjutott a Szolnok ellen nyerő atomerőmű, valamint a Falkó is, amely az alapszakaszban remeklő Alba Kompa játszott.
Jó kezdett a kékmezes Alba Kompa, amely az életben maradásért küzdött Szombathelyen, és vezetett az első negyed elején, csak hogy aztán teljesen szétesett a védekezése, és 30 pontnál is többet kapott 10 perc alatt a Falkótól. A pályán dúló indulatok hamarosan a nézőtérre és a kispadokra is átragadtak, a fehérváriak levonultak a pályáról, majd visszatértek, de bár ne tették volna, a Falkó ugyanis 15 ponttal is elhúzott, és a negyedik negyedre úgy tűnt, hogy eldől a mérkőzés. Ám 98-96-ra még visszajöttek a fehérváriak, de a Csirics vezérelte Falkó higgadtan büntetőzött és nyert 104-98-ra bejutva az elődöntőbe.
Egy nap, három érem, totális magyar sikerrel kezdődött a debreceni U23-as Vívó Európa bajnokság.
Minden álmunkat felülmúlva fantasztikusan kezdték a magyarok a szereplést az U23-as Vívó Európa bajnokságon. Egy aranyérem és egy ezüstérem a mieink mai mérlege. Női kardozóinknál a Rékák napja volt a mai, hiszen Pető Réka és Benkó Réka vívta a döntőt. Végül az egész nap kirobbanó formában versenyző Pető bizonyult nyugnak, és végig vezetve 15-10-re nyerte a finálét. A Tőrözők Szövetségi kapitánya is elégedett lehetett, bár Gátai Róbert a döntőben izgalmas küzdelemben 15-13-ra alul maradt az orosz címvédő Dmitrij Zserepcsenkóval szemben, de így is nagyon szép az az ezüstérem.
1899. május 3-án, vagyis szinte napra pontosan 110 évvel ezelőtt alapították az ország vitathatatlanul legnépszerűbb egyesületét, amely egy darabig EDOSZ, majd Kinizsi néven is szerepelt, ám mindenki csak úgy ismeri, FTC.
A Ferencváros első elnökének unokája dr. Springer Miklós kapta a legnagyobb tapsot. A születésnapi ünnepségen több fradi legendát jutalmaztak aranydiplomával.
Én itt születtem a 9. kerületben, a Ferencvárosban. Édesapám is itt született, és hát abban az ősi családból származom, aki tulajdonképpen minden hétvégén fradi meccsen volt, és jó magamat is vitt oda. Tehát nekem borzasztó sokat jelent, és ez az aranydiploma is nagyon sokat jelent, mert ez a legmagasabb kitüntetés a Ferencvárosnak.
Tegnap biztossá vált, hogy a férfi kézilabda bajnokságban ismét Veszprém-Szeged döntőt rendeznek majd, így hát vasárnap az M1-en sem az eredetileg beharangozott férfi elődöntőt láthatják, hanem egy olyan meccset, amelyen eldőlhet a női bajnoki cím sorsa, noha a listavezető Győr nincs is a pályára lépők között.
A békéscsabai női kézilabdázók történetük során először kerültek be a legjobb négy közé, és még az éremszerzése is van esélyük a bajnokság végén. Ehhez azonban nyerniük kell vasárnap a Debrecen ellen hazai pályán. A vendégeknek pedig ahhoz kell a győzelem, hogy matematikai esélyük maradjon az aranyéremre, és közelebb kerüljenek a Bajnokok Ligája indulást érő második helyhez. Hogy kinek sikerül megvalósítania a tervét, azt vasárnap 3:45-kor megnézhetik élő közvetítésünkben. Itt az M1-en.
Tegnap jelentették be, hogy egy magyar cég is beszáll a Forma 1-es Williams istálló támogatói közé. Úgy tűnik, hogy a csapat megtátosodott ettől a hírtől.
A pénteki szabadedzések után a Williams Toyoták állnak a legjobban a spanyol nagydíjon. Úgy tűnik, Sir Frank Williams csapata megtalálta a helyes beállításokat. Így Nico Rosberg és Nakajima ért el a legjobb időt, mindketten a második tréningen. Az elsőt megnyerő Jenson Button ott futott köridejével, a második szabadedzés negyedik helyére érhetett volna oda, de ott csak hatodik lett. Az abszolút idők alapján tehát Williams előny, a harmadik helyen Fernando Alonso, majd Button, Barrichello, Webber a sorrend. A fordulat éve tovább folytatódik, a Ferrari és a McLaren pilótái csak a tizedik helytől lefelé keresendők.
Két nappal ezelőtt szinte csak a rokonai tudták, ki is az a Tom Öbrevő. A Chelsea-Barcelona BL elődöntőben aztán kétségkívül az egész világ megismerte a nevét.
Itt éppen Didier Drogba nevezi szégyennek a bíráskodást, a brit lapok pedig azóta sem tértek napirendre a négy meg nem adott 11-es gyanús eset fölött. A Chelsea szurkolók szerint náluk a sörmeccseken is magasabb színvonalú a bíráskodás. A norvég játékvezetőt minden esetre nem csak Londonban, hanem Oszlóban is úgy kellett kicsempészni a repülőtérről. Tom Henning övrebő háza előtt rendőrök és újságírók köröznek, a civilben pszichológus, futballbíró csak annyit mondott a helyi médiának, az UEFA kérésére egyelőre nem kommentálja a történteket.
Anglia másik fele, na meg egész Katalónia persze örül, és már készül a május 27-i római döntőre, akár csak az olasz rendőrök. Statiszták vertek rendőröket, pontosabban csak vertek volna, a főpróba ugyanis sikeres volt, senki sem sérült meg. Na, a 3 hét múlva esedékes döntőn több mint 1000 vigyáznak majd a rendre. Nem véletlen az óvatoskodás, hiszen Olaszországban hagyománya van a szurkolók és a rendőrök összecsapásának. Legutóbb 2 éve Catániában halálos áldozata is volt a verekedésnek. Biztos, ami biztos, azért önök, ha megtehetik, maradjanak otthon és a fotelből nézzék meg az M1 közvetítését, tehát május 27-én BL döntő.
Köszönjük, időjárás jelentéssel folytatjuk, a részleteket Tóth Tamás mondja el.
Jó estét kívánok, kedves nézők! Hamisítatlan nyárias hétvége előtt állunk, ugyanis tovább erősödik a nappali felmelegedés a Kárpát-medencében, azonban helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. Ezt pedig annak köszönhetjük, hogy Németország nyugati részét ma napközben egy gyors mozgású hidegfront ért el. A hidegfront tovább mozog keleti irányba, és a nedvességéből elsősorban a Kárpát-medence északi területeire a hétvégén jutni fog. Emiatt ott több gomoly felhő képződik, és szorványosan záporok, zivatarok alakulnak ki. Azonban a hidegfront előtt erősödő déli áramlással a Kárpát-medence fölé az itt lévőnél még melegebb levegő áramlik. Emiatt tehát erősödik a nappali felmelegedés, és Közép-Európa déli délkeleti felében lesz Európában holnap a legmelegebb. 26-28 fokot mutatnak majd a hőmérők kora délután jellemzően. Az ibériai félszigeten egy árnyalattal hűvösebb lesz, ám ott több felé alakulhatnak ki holnap napközben záporok, zivatarok. Nálunk az éjszakai órákban a Kárpát-medence északi részén lesz több a felhő, délen a kevesebb, és elsősorban északon, északkeleten, főként a hajnali órákban egy-egy jelentéktelen záporeső is kialakulhat, illetve még a kora esti órákban nyugaton, északnyugaton egy-egy zivatar lehet. 10 fok körül alakul a leghidegebb hajnali órákban a hőmérséklet, főként az északi középhegység völgyeiben és az Alföld szélvédett részein lett ennél 1-2 fokkal hidegebb. Holnap napközben a Kárpát-medence északi felében erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és elsősorban Ausztriában, az Alpok térségében, Szlovákiában, a Kárpátokban és Kárpátalján, Ukrajnában lehetnek szorványosan záporok, zivatarok, és ezekből hozzánk is jutni fog, elsősorban a Dunántúl nyugati és északi felében lehet erre leginkább számítani. És hogyha már hétvége, akkor érdemes kiemelnünk a Balaton térségét is. Ott elsősorban a nyugati medencében van kis esély arra, hogy záporeső vagy zivatar is kialakuljon. Egyébként a levegő hőmérséklete strandolásra alkalmas időt feltételez, ám a vízhőmérséklet még meglehetősen hideg, ma napközben csak 15 fokos volt. A Dunától keletre eső területeken, elsősorban az északi középhegységben alakulhatnak ki holnap napközben záporok, zivatarok. Az Alföldön nem nagyon kell erre számítani, és a Délalföldön helyenként 27-28 fokot is mérhetnek. A folytatásban még tovább melegszik az idő, helyenként a legmagasabb hőmérséklet már eléri, illetve meghaladhatja a 30 fokot. Vasárnap kis eséllyel, illetve kedden alakulhatnak ki záporok, zivatarok nyárias jelleggel. Az éjszakai órákban pedig enyhe idő várható. Kellemes hétvégét kívánok, kedves nézők, viszontlátásra!
Délben ért véget a sztrájk, a vasúti közlekedés estére állt helyre, az érettségi rendben zajlott. Lejárató kiadványok, hangos beszélős és becsöngető aktivisták, eldurult a pécsi polgármesterválasztás kampány. Diákok újra a padban, Mexikóban az influenza járvány visszahúzódásával megnyitják az iskolákat. Itt az M2-n hamarosan egy újabb eurovíziós dalt láthatnak, ma az ukrán versenyző mutatkozik be. Utána az Árulkodó nyomok című olasz krimi sorozat következő része jön. Híradó legközelebb az M1-en lesz az estében. Várom önöket.
Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
Viszontlátásra!